Köszöntök mindenkit, ez a Business Lounge, a Rádió Café és a Marketing és Média közös stratégiai műsora. Ritter Tamás is in the house. Hello, Tamás!
Hello, hello! Régen találkoztunk.
Régen, vártuk már.
Üdvözlöm a hallgatókat.
És jó, egy újabb témát hoztál, ez pedig a vállalati fenntarthatóság. Ez lesz ma általánosságban a témák, méghozzá azért, mert május 28-án rendezitek az ESG Summitot, amin Tomaj Zsófia, ESG szakértő, a Vantage Point Kft. Ügyvezetője lesz az egyik szekciónak a moderátora, és ő az, aki most itt van velünk a vonal másik végén. Szervusz, Zsófi!
Sziasztok, sziasztok!
És amiről beszélgetni fogunk, az pedig a vállalati fenntarthatóság, az ESG, az ESG-n belül is az S.
Mindegyikről, alapvetően E-ről, S-ről, G-ről, de persze a mai fókuszunk az szerintem az S legyen.
Jó, szerintem az elején ezt így fogjuk össze, de ami leginkább érdekel bennünket az az, hogy ez egy szükséges rossz-e a vállalatok számára, vagy ez tényleg magáévá teheti az egyén is egy vállalaton belül, és hogy ő mit tehet, hogyan tudja a hétköznapokba beilleszteni az ESG etikát egy egyén, aki adott esetben egy multinál, vagy egy középvállalkozásnál dolgozik.
Én rossznak semmiképpen sem hívnám, szükségesnek biztos, hogy szükséges, talán most egy kicsit úgy élik meg a vállalatok, mint egy szükséges rossz. Miért van ez? Mert hirtelen nagyon gyorsan kellett a vállalatoknak jogszabályi kötelezettség miatt, és itt ugye alapvetően a nagyvállalatokról beszélünk, elsajátítani az adatgyűjtést, a stratégia készítést, a jelentést írást, ráadásul egyszerre kellett ESG jelentést írni, illetve a fenntarthatósági jelentést írni, és ESG beszámolót írni, és hát mert önmagában a szavakat értelmezni kellett, tehát hogy eleinte ez tényleg nehéz, ez időigényes, sőt még drága is, hiszen a legtöbb esetben tanácsadó is kellett hozzá. Mi? De azt hozzá kell tennem, hogy ez amúgy egy szép sztori, én különben nem lennék benne, én már nagyon régóta foglalkozom vállalati fenntarthatósággal, illetve a fenntarthatósággal önmagában, és azt láttam, hogy ahogy a vállalatok megértették, hogy ennek miért van értéke, onnantól kezdve ők is teljesen másképp állnak hozzá.
De mit mondasz egyébként, hogy miért fontos egy cég életében, hogy fenntartható legyen? Nekem is van cégem, bocsánat, tehát hogy nekem ugye az azt jelenti, vagy azt is jelenti a fenntarthatóság, hogy tudom, hogy 2-3 év múlva is fogok működni, tudok profitot csinálni, de mit jelenthet még a fenntarthatóság?
Hát ez egy nagyon fontos, ugye ez a szó szerint egy vállalatnak a fenntarthatósága. De ha tágabb értelemben nézzük a fenntarthatóságot, akkor ugye azt is nézzünk el, hogy az egész környezetünk mennyire fenntartható hosszú távon, hiszen nagyon kevés olyan cég van, aki nem nyúl ki a környezethez, a természethez a tevékenysége által. És nem biztos, hogy rögtön ő, de hogyha az egész ellátási lánc mentén nézi végig a cég a működését, akkor nagy valószínűséggel ő is vesz el a környezetről, és itt most bármilyen erőforrásról beszélhetünk, ami lehet foszilis anyagok, de akár tényleg bármilyen termék, ami kell, egy ruha, egy sampon, tehát mindegyikhez kell alapanyag. Tehát nem tudjuk egyszerűen elkülöníteni ezt a kérdéskört a környezetről, mert pedig, hogyha a környezetünkben a végén nem lesz miből gyártsunk, előállítsunk alapanyagokat, akkor a vállalatunk nem lesz hosszú távon fenntartható. És ezek elfelejtjük, nagyon távol érnek tűnnek ezek a kérdések egymástól, azt érezzük, hogy ezt majd akkor megugorjuk, hogyha oda jutunk, pedig azért már vannak most olyan iparágak, akik már ezt megélték, és tudnának nekünk mesélni, vegyük csak az autóipart.
Mik a csapdái a fenntartható gondolkodásnak, ha vannak ilyenek? Eszembe jut a növekedés, a fenntarthatóság nem feltétlen egyenlő a növekedéssel. Vannak olyan csapdák, amiket félreértelmezhetnek a cégek?
Hát szerintem önmagában, ha azt gondolják, hogyha ez csak egy trend, amivel átmenetileg kell foglalkozni, ha ez a kérdéskör egy adatgyűjtési feladatnak élik meg, és azt gondolják, hogy jó, kiszámoljuk, kellenek az adatok, és ennyi. Emögött érték van, és ezt kell megérteniük. Mi mindig azt javasoljuk, hogy főleg most, amikor nagyon változó környezetben élünk, hogy álljunk meg egy pillanatra, és ismerjük meg a saját szervezetünket, hogy ránk nézve ez mit jelent, hiszen minden cég más és más tevékenysége van, és amúgy máshol tart a fenntarthatóság útján, És ugye kettős lényegességi elemzést szoktuk mondani, amely egy iszonyat jó eszköz arra, hogy megértsük azt, hogy a saját tevékenységünknek milyen környezeti és társadalmi, alapvetően gazdasági hatásai is vannak. És nézzük meg azt, hogy akár a klímaváltozás, de tágabb értelemben vett környezeti változások, meg társadalmi változások hogyan vannak hatással a pénzügyi tevékenységére a cégnek. És hogyha ezeket összeadjuk, akkor már nagyon nehéz kifogásokat találni, illetve buktatókat, hogy miért fontos ezzel foglalkozni. Az, hogy már a növekedésről beszéljünk, illetve a nem növekedésről, az pedig már egy sokkal magasabb szint, azt kell mondjam.
Milyen típusú cégekkel foglalkozol, hogy tudsz esetleg gyakorlati példát mondani, hogy milyen cégeknél talál célba gyakorlatilag ez a gondolkodás, illetve arra is kíváncsi lennék, hogy milyen cégeknél nem.
Mi alapvetően nagyobb vállalatokkal foglalkozunk, részben azért, mert a jogszabályi kötelezettségeknek a felét már ők megérezték évekkel ezelőtt. Tehát nagyon érdekes, az eredeti cégcsoport, vagy az eredeti cégek, akik az ügyfeleink, ők 4-5 éve ezt elkezdték építeni. Szépen, lassan, a saját tempójukban. Jött egy újabb ügyfélkör, akik a jogszabályi kötelezettségek miatt érezték azt, hogy hát akkor most ezzel nagyon gyorsan kell valamit kezdenünk, hogyan kezdjünk bele. Ugye erről már biztosan hallottam a rádióban, ti is sokat beszéltetek, hogy itt jogszabályi változások közepette vagyunk, és azt gondolnánk, hogy emiatt, hogy az EU oldalról is egy kicsit behúzták a féket, hát akkor az itthoni vállalatok is ezt meg fogják tenni. És képzeljétek el, az a tapasztalatunk, hogy ez nem így van. Tehát azok a cégek is, akik a jogszabály miatt elkezdtek vele foglalkozni, ők most azt mondják, hogy menjünk tovább. Kevés az a vállalat, aki bele kóstolt, és azt mondaná, hogy hát figyeljetek, akkor innentől kezdve kalapkabát ezt az egészet engedjük el. Olyan van, hogy lassítanak, és ez tök oké. Tehát sőt, aki megteheti, hogy nem idén kell neki mindent megcsinálnia, az lassítson el, mert akkor lesz az üzleti érték, és akkor lesz az, hogy a munkavállaló is, ezzel tulajdonképpen át is tudunk menni az első oldalra, vagy meg is érkeztünk az első oldalnál, de nagyon fontos az, hogy egy vállalat életében az ember hogyan találkozik ezzel a fenntarthatósággal, mint egy kötelező rossz, amivel most hirtelen meg kell értsem, meg kell tanuljam, a saját munkám mellett még be kell tegyek x órát, naponta, hetente, havonta, hogy ezzel foglalkozzak, vagy azt mondja, hogy ja, hogy ezért csináljuk, én is teszek valami jót, nekem is van hatásom, teljesen más a megélés.
Mit gondolsz, hogyha ez az egész ESG ez nem ért volna el hozzánk, és nem lenne ilyen fajta jogszabályi kötelezettség a cégeknek? Hogyha ez nem történt volna meg, akkor ez milyen irányba mozdult volna el?
Szerintem nagyon hasonló irányba. Én nagyon hiszek az emberi jóba, még akkor is, hogyha vállalatokról van szó, és a kapitalizmusról. Én 10x éve kezdtem a fenntarthatósággal komolyan foglalkozni, amikor New Yorkban az ENSZ-nél a fenntartható fejlődési célokat dolgoztuk ki 2 éven keresztül. És én azóta figyelem azt, hogy az emberek, a vállalatok, a kormányzatok hogyan állnak ehhez a kérdéskörhöz. Az, hogy ez jogszabályba került, ez annak az eredménye, hogy felismertük azt, hogy ezzel a kérdéskörrel foglalkozni kell, megéri foglalkozni. Ezeket mind egyének döntöttek el, tehát a legmagasabb szinten is egyének vannak. És ha megnézzük csak a civil szektort akár, tehát hogyha most elmegyünk a másik végletig, akkor azt látjuk, hogy milyen sok ember ezzel foglalkozik, ezek utolérnek. Ennek értéke van, és az emberi jó érzéshez, a jó létünkhez olyan szorosan kapcsolódó kérdés, hogy ez előbb-utóbb ugyanúgy elért volna ideig. És ezt azért mondom ilyen biztosan állítani, mert azok a cégek, akikkel mondjuk 5-8 éve elkezdtünk foglalkozni, vagy dolgozni, ők maguktól jutottak el oda, hogy ezzel szeretnének valamit kezdeni.
Az egyénre egyébként hogyan hatnak a vállalatok? Szóval milyen módszerekkel találkoztál azzal kapcsolatban, hogy egy vállalat a dolgozóinak átadja az ESG etikát?
Egyre inkább felismerik a vállalatok, hogy az S-láb az alapvetően ugye miről szól, a munkavállalókról, illetve a helyi közösségeinkről. Most a helyi közösségek az értendő, tényleg szűk és tágabb értelemben is, igazából a közösségeinkről. hogy az első körös közösség egy vállalatnak azok a munkavállalói, és hát azért ezt inkább a HR-es kollégák tudjának megmondani, hogy mennyire fontos az, hogy egy munkatárs ott maradjon, jól érezze magát. Az ESG az amúgy e tekintetben tulajdonképpen egy ernyőt rakott ezekre az eddigi törekvésekre, tehát hogy rávilágít arra, hogy hosszú távú fenntarthatóság miatt nagyon fontos az, hogy az embernek ne csak a jó léte, hanem a jól léte is meglegyen. Az emberekből állnak, ugye a felső vezetők is, tehát ők irányt tudnak mutatni, a munkavállalókon múlik az, hogy aztán azok a célok, amiket a vállalat kitűz, az igazából meg fog valósulni. Ehhez az kell, hogy jól bánjunk a munkavállalókkal. Mit jelent az, hogy jól bánunk? Ugye ez mindenkinek más, de pont ezért nagyon divers az a lehetőség a munkahelyeknek, amivel tudnak élni. Uh-huh. Nem hiába az ESG Summiton is az egyik szekció rész, az a munkahelyek, amelyek éltetnek címszóval fog majd a beszélgetésnek ez lesz a címe, és itt a kék zónák elvei a közösségi rezilienciától kezdve más témák is, mint mondjuk a mentális egészség szóba fog kerülni, de ahogy említettem a vezetést is, a vezetéssel is fogunk foglalkozni, hisz az egyik, vagy a másik szekció pedig arról szól, hogy a vezetés, ami befogad, tehát mind a kettő oldalról, vagy hát igazából az emberrel, mint olyan, foglalkozni kell az eslámban.
Kikkel fogsz beszélgetni?
Hát nem is tudom, hogy most mindenkit felsoroljak neked, de tulajdonképpen itt azt tudom neked mondani, hogy lesznek keynote előadások, például a Beke Zsuzsa a Richtertől, vagy Szabó Csavar Developertől, Keleti Artúr is keynote előadó lesz, és a kerekasztaloknál pedig különböző cégek, projektek vezetői, illetve munkatársai lesznek ott, például lesz hívott meg még a Mastercard-tól, a Magnet Banktól, a Longevity Projekttől, Igaz Gyöngy Alapítványtól, Pázmendi Borvidéktől, csak hogy tényleg néhány szereplőt említsek, és ők mind olyan tapasztalatokat fognak behozni, amiket ők a gyakorlatban már csinálnak, megéltek, tehát sok jót fogunk tőlük hallani, hogy hogyan érdemes, mi az, ami működött, mi az, ami nem működött, sőt, olyan is lesz, pont tegnap az egyik ilyen előkészülő beszélgetésen hangzott el majd Zábrák Kártértől, Holman Lili biztos fog arról beszélni, hogy vannak problémák, amiket megpróbáltak megoldani, nem sikerült, de nem adják fel.
De ez ilyen félreértésen alapult?
Elkötelezettségen, és arra, hogy nem feltétlenül áll még mindenre készen a piac. De a fenntarthatóság az egy ilyen téma, hogy azok, akik ezt szívből csinálják, mint mi is, meg a például Holman Liliék is, van, amiket megpróbálunk, hogy az S-vonal mentén még több emberhez eljussunk, és hát ez egy ilyen evolving, nem is tudom, mi erre a jó magyar szó, egy olyan terület, ami fejlődik.
Fejlődik, ja.
És hát ennek a fejlődésnek különböző szintjén vagyunk és útján, és valamikor csak egyszerűen ki kell tartsunk.
Uh-huh. Jó, nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, és jövő héten akkor 28-án az ESG számít, a jó beszélgetéseket kívánok neked is, meg persze azoknak is, akik ott részt fognak venni ezen az eseményen.
Én köszönöm a lehetőséget, hogy mesélhettem nektek, és várjuk a vendégeket, nagyon izgalmas beszélgetések elé nézünk.
Tomás Zsófival, ESG szakértővel, a Vantage Point Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk, és pár perc múlva folytatjuk a műsort Rimóczi Oszkárral, a témánk az továbbra is a fenntarthatóság, egy picit más aspektusból.